Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A Gigabit Magyarország program a még nem megfelelően ellátott vidéki területekre juttatja el a korszerű széles sávú lefedettséget. A korábbi fordulókban még nem pályázott járásokra hamarosan újabb kör indul, amely 12,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással ösztönzi fejlesztésekre a távközlési szektor vállalatait, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Gigabit Magyarország program új lehetőségeket teremt a helyi közösségek, vállalkozások és intézmények számára. A gigabit képes hálózatok elterjedése hozzájárul a települések versenyképességének erősítéséhez, a legmodernebb optikai technológia nyújtotta előnyök helyi hasznosításához, az 5G lefedettség növeléséhez. A már lezajlott első két ütemben 140 járásban tervezett hálózatfejlesztésekre nyertek el 81,6 milliárd forint támogatást az iparági vállalkozások. A harmadik szakaszban április 17-e és május 15-e között várják majd a jelentkezéseket. Az első két szakasz projektjeinek legkésőbb 2028 végéig, a harmadik fordulóban nyertes fejlesztéseknek pedig 2029 nyarára kell elkészülniük. Többek között Magyarország kezdeményezésére az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a 2025-ös rendkívüli asszály által sújtott gazdálkodók idén is kompenzációban részesülhessenek. A tárgyalások eredményeként a szaktárca elérte, hogy a mezőgazdasági válság tartalékból csaknem 11 millió euró, azaz mintegy 4,2 milliárd forint álljon rendelkezésre az asszály által sújtott termelők termők támogatására, jelentette be Viski József, az Agrárminisztérium államtitkára. 2025 nyarán országszerte, különösen Magyarország középső és délkeleti térségeiben kialakult súlyos aszályhelyzet miatt a mezőgazdasági termelők több mint 550 ezer hektárnyi területre jelentettek be károkat. A rendkívüli helyzetre tekintettel az Agrártárca éppen ezért már tavaly ősszel az Európai Bizottsághoz fordult, a mezőgazdasági válság alap megnyitását kérve, hogy a hazai agrár enyhítési rendszer forrásain túl további kompenzációt biztosíthasson a leginkább érintett növénykultúrákat termelő gazdálkodók számára. A támogatás részletes feltételeinek kidolgozását és a szükséges nemzeti szabályozás előkészítését a tárca megkezdte. A döntés értelmében a mezőgazdasági válság tartalékból összesen 21,5 millió eurót mozgósítanak a 2025-ös vegetációs időszak kedvezőtlen időjárási eseményei által érintett három tagállam, Bulgária, Észtország és Magyarország mezőgazdasági termelőinek támogatására. Az egyszülős központ húsvét alkalmából csaknem 12 millió forint értékű támogatással segíti az egyszülős családokat. 250 vidéken és Budapesten élő gyermeket ajándékoznak meg egyenként 15 ezer forint értékű ajándékcsomaggal a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően. A sérült gyermeket nevelő családok a Családbarát Magyarországnak köszönhetően 4 millió 350 ezer forint értékű támogatásban részesültek, további 100 egyszülős család pedig egyenként 35-40 ezer forint értékű tisztítószercsomagot kap. Az egyszülős központ célja, hogy a mindennapokban is kézzelfogható segítséget nyújtson az egyszülős családoknak, és hozzájáruljon ahhoz, hogy az ünnepek valódi örömet jelentsenek a gyermekek és családjaik számára. Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal várja látogatóit a húsvéti hosszú hétvégén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Nagypénteken a Skanzenben, a Szentes-Dónáti Szélmalomban az őrlésről, gabonákról, malomkövekről tartanak előadást, és tárlatvezetésen mutatják be egy tanyai gazda által 1866-ban épített négyszintes malmot. Azok, akik elfáradnak a jövésmenésben, a Nomád Park jurtáiban heveredhetnek le puffokon, rongyszőnyegeken, a betérők különböző gyermekjátékokat is kipróbálhatnak. A skanzenben az iparos műhelyek mellett gyerekjátékok várják a betérőket, kora délután pedig a lovaspályán bemutatókat is rendeznek. Húsvét vasárnap a skanzenben hagyományos népi receptek alapján kemencés finomságok sülnek, az iparos műhelyeknél pedig bárki elkészítheti a festett tojásokat a másnap érkező locsolóknak. Ezen a napon rendezik meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve a madár megfigyelési napot. Húsvét hétfőn a Skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a Skanzenben, ahol a déli harangszó után az ányási kápolnánál a hagyományoknak megfelelően megszentelik a kalácsot, a sonkát és a tojást.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Signs on the cardboard, too many guidelines, seemingly won't get me close to you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, 130 éve avatták fel a Miskolc-avasi református gyülekezet angster orgonáját. Az orgona özvegy Kovács Jánosné Herr Erzsébet jóvoltából épülhetett meg 1895-ben. A 2000-es évekre állapota annyira leromlott, hogy már nem tudta ellátni feladatát sem az istentiszteleteken, sem pedig a koncerteken. Állapotának végleges rendbetételére több mint másfél évtizedet kellett várni. 2015-16-os helyreállítása után azonban eredeti hangzásával újra megszólalt. Az angster orgona 130. születésnapján tartott ünnepi istentiszteleten Johann Sebastian Bach egyik orgona műve csendült fel, Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Hangóné Birta Melindával, az avasi gyülekezet lelkipásztorával, illetve Veréb Zsoltal, avasi gyülekezet kántorával készítem az összeállítást, hiszen 130 éves az avasi templom angster orgonája. Kedves Melinda, hogyan ünnepelték meg?
Virágvasárnap történt 130 évvel ezelőtt éppen, hogy 1896. március 29-én szentelték fel az avasi templom angster orgonáját, és ebből az alkalomból mi is különleges ünnepi istentiszteleten vehettünk részt, hiszen az istentisztelet első részében éppen az orgona szólalt meg. Szakás Zsófia volt ebben segítségünkre, aki egy nagyon szép Bach darabot, a C-moll preludium és fugát játszotta el, és ezen az alkalmon felelevenítettük az egykori 130 évvel ezelőtti ünnepi istentiszteletnek a menetét is, ahol szintén megszólalt az orgona, és Kumbertalan akkori püspök volt az, aki imádságot, illetve avatóbeszédet mondott, hiszen nagyon fontos esemény volt ez akkor, és én azt gondolom ma is, hogy egy templomban egy olyan orgona szólal meg, amely minőségi hangzást ad. Mondhatom ezt, hiszen azért nagyon sok helyen van orgona a templomokban, ahol nem ugyanezt az élményt jelenti egy-egy orgona. Nyilván ennek több oka is van. Egyrészt ugye az orgonáknak az építése az soha nem 2 forintba került, hanem mint annak idején, amikor ez az orgona készült, akkor is óriási adomány tette lehetővé azt, hogy itt egy ilyen orgona épülhessen, és a megszólaltatása sem feltétlenül csak a kántor, illetve az orgonistán múlik, hanem azon, hogy hogyan van karbantartva egy orgona, és mi hála Istennek elmondhatjuk, hogy nálunk az Angster orgona is rendszeresen karbantartott orgona, és ez a hangzását, illetve hát a templomnak az akusztikája is ehhez nagyban hozzájárul, hogy abban az élményben lehet része mindenkinek, akár egy istentiszteleten, akár egy orgona hangversenyen, hogy valóban az orgona hangja is az Isten dicsőségére szólalhat meg. Szóval röviden és tömören az Isten tisztelet e köré épült. Virágvasárnap, amikor hozsánnával fogadták Jézus Krisztust, és a felhangzó orgona darab, a felhangzó énekek, a haszlerének együttes közreműködésével mind-mind arról tettek tanúbizonyságot, hogy az Isten dicsérete, az milyen fontos szerepet tölt be egy gyülekezet életében, egy Isten tiszteleti liturgiában.
Az orgona hogyan került ide, az Angster orgona az avasi templomba?
Egy egyéni adomány révén, ez egy Kovács Jánosné Herr Erzsébet adományaként épülhetett meg az orgona, ugyanis megfogalmazódott az igény a gyülekezetben, hogy az éneket, az éneklést, a gyülekezeti éneklést egy hangszer, mégpedig egy orgona kísérje. Ez azért volt nagyon érdekes, mert hogy a reformáció korában nagyon sok helye nem volt jelen a hangszer. Ezt ugye ennek meg volt a teológiai háttere, hiszen azt mondták a reformátor elődeink, hogy semmi ne vonja el az Isten igéről a gyülekezet figyelmét, akár még egy hangszeres kíséret sem, de nyilvánvalóvá vált, hogy az igények, illetve az arra való törekvés, hogy az Isten dicsérete méltóvá váljon, ahhoz nem kivetni való és nem elvetni való az, hogy egy ilyen hangszeres kísérettel is jelen lehessen a gyülekezet az Isten színe előtt. És ezért határozott úgy a gyülekezet, hogy megépíteti ezt az Angster orgonát, 1895-ben el is készült, és hogy nagyságrendileg, hogy és mint alakult, én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy körülbelül egy ház árával ér fel egy orgona építés, akkor körülbelül tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelentett régen és mit jelent ma, hiszen ma ugyanennyi egy új orgonának az elkészítése, akár a restaurálása is, hiszen ezt az orgonát pár évvel ezelőtt restauráltattuk, és több mint 25 millió forintba került egy egyszerű restaurálás. Szóval az Isten iránti hálából voltak ilyen nagy lelkű adakozók a gyülekezetekben, mint ahogy ma is vannak, és ennek az orgonának a megépítésének a különlegessége még az is, hogy akkor készült el, és akkor épülhetett meg az orgona, amikor egyébként a templom is felújításra szorult. Ez az ünnepi beszédben annó, illetve a visszaemlékezésekben, az újsághírekben el is hangzik, hogy mindenki számára világos és érthető legyen, hogy az orgona mellé akkor a templom felújítása is szükségessé válik.
Milyen szerepet tölt be a gyülekezet mostani életében az orgona? Milyen gyakran használják?
1963 óta az avasi templomban rendszeresen szervez a Filharmónia is orgonakoncert sorozatokat. És ez ma is így van, és amikor Lehotka Gábor tulajdonképpen az ő ötlete nyomán indult el annak idején ez az orgonakoncert sorozat, amikor Lehotka Gábor ugye évről évre jött, akkor tulajdonképpen benne fogalmazódott meg, hogy ez az Angster orgona nagyon nagy és fontos szerepet tölt be a város életében is, és ezért gondolta azt, hogy emellé kell egy modernebb, egy más hangzású orgonát is építeni, ahogy azt már említettem, a templom rendkívüli jó akusztikai lehetőségei miatt is. A mi életünkben, a gyülekezet életében az Angster Orgona mindig is nagyon fontos szerepet töltött be és tölt be, hiszen az Isten tiszteleteken rendszeresen megszólal, és azt gondolom, hogy a gyülekezet számára mindig is fontos volt, hogy ezt az orgonát karban tartsa, illetve kereste a lehetőségeket, hogy hogyan és miképpen tudja olyan állapotban tartani, amely valóban méltóvá teszi arra, hogy az Isten dicsőségét szolgálja.
És akkor Veréb Zsoltot, mint kántort kérdezem, talán az első kérdés és legegyszerűbb átfűzés az, hogy kántorként milyen játszani ezen az orgonán, milyen élmény, milyen érzések vannak benned, ha megengedett tegeződni korunkra való tekintettel.
Hát nekem ugye először is az, hogy hálás vagyok az, hogy itt lettek kántor. Ugye ezek az orgonák, amit a templomban vannak, rendszeresen arban vannak tartva, és erről jut eszembe, ugye Sefsi Kályai bácsak volt egy története, hogy egyszer mellett koncertezni, és akkor vitte magával a szerszámait, és akkor megkérdeztük, hogy mindig ezekkel szokott-e járni, és akkor mondta, hogy hát Isten igazából református kántor, és hát ugye a orgonáink többsége nem a legjobb állapotban van, és mindig szükség van koncertetek is egy kis szerelésre. És nagy dolog az, hogy itt erre ugye nincsen szükség, tehát az orgonák mindig olyan állapotban vannak, hogy azok szinte tökéletesen meg tudnak szólalni, és ez ugye mind gyülekezet számára is egy élmény lehet. A kántor számára is mindig egy jó dolog, hogy az orgona tisztán meg tud szólalni, és amit elképzelek, ugye, hogy szólalja meg, azt meg is tudom valósítani. Hát ez mindig egy jó dolog szokott lenni vasárnaponként.
Mi a különlegessége ennek az Angster orgonának? Hallgatóink, ha olvassák a Reforrást és a tirek.hu-t, ugye már láthattak cikket az orgonáról, mit tudhatunk róla, a felszereltsége úgymond milyen az orgonának?
Ugye ez egy viszonylag közepes méretű orgonák mondható, 16 regiszterre van az orgonának, ugye szerint 16 darab sívsorban áll a teljes orgona. Mechanikáját tekintve ez egy mechanikus csúszkaládás orgona, tehát teljesen mechanikus, nincsen benne elektronika megszaktatása, nincs rá szükség. Ugye elektromos motor van benne, de ez csak a futtatás szempontjából fontos. Ugye ami még fontos lehet esetlegesen, hogy az orgonán igazán nehéz játszani, tehát ugye a billentés szempontjából erősen nehézkesnek mondható, igénybe veszi az embernek ugye a kezét.
Hogyan képzeljük el, amúgy hogyan szólal meg ez az orgona, hogy miért is nehéz úgymond billenteni?
Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy fújtató rendszer, amiben a szélt ugye összegyűjtjük a motorból első körben. Ugye ezt el kell jutni valahogy egy szélládába a sípokhoz. És ugye a regisztereket, ha az ember ugye bekapcsolja, akkor egy fapálcán keresztül fogja meghúzni a szelepet az orgona sípnál. És minél több regisztert húz be az ember, annál több ugye pálcát kell úgymond leütni egyszerre, és emiatt lesz nehéz a billentése. Ugye az Angster gyárnak később erre volt egy megoldása, ugye a Bevese templomban is Angster orgona van a hasonló korú, ott már modernebb, ott már légtechnikával oldják meg a síphoz jutást, ugye sokkal könnyebb a billentése, nagyobb orgonáknál is ezt alkalmazták utána a romantikába, ezért olyan nehéz a billentés igazából, mert teljesen manikus, nincsen semmi rásegítés az orgonában, ez a régi módszerekkel épített orgona, teljesen mechanikus, tehát ezért nehéz ez a billentés.
Milyen a hangzásvilága, mit idéz vissza, ebből a szempontból miért jó játszani rajta?
Hát ugye ez az orgona hangzásvilágát tekintve romantikusnak épült, és ugye ezt is próbálták annó a restauráskor visszahozni, hogy az orgonát a 60-as évben modernizálták az akkori kor szellemei szerint. Hát ezt manapság már nem biztos, hogy így fogná fel a műemlékvédelem. Több sípsor behelyeztek, konkrétan fűrészelték a sípokat, hogy magasabb lászámú, tehát magasabban szóregisztereket kapjanak. És hát ugye itt ez megtörtént, és később ugye ezt kellett helyreállítani a eredeti formájába, ami egyébként szerintem nagyon jól sikerült, tehát az orgonát nagyon szép hangzásvilága van, a sípokat ugye egyrészt ki is cserélték, de a legtöbb ugye eredeti benne, tehát az orgona az tényleg 130 éves sípokat is tartalmaz. És ugye, ami másik fontos dolog ugye számunkra, hogy a hangolás szempontjából is elég jól tartja a hangolását, tehát nincsen gyakran szükség erre, csak finom hangolásokat szoktunk esetleg megejteni, tehát egy jól működő, stabil orgonáról van szó.
A hangzásvilágáról hadd mondjak még annyit én, mint hallgató, mint lelkész, hogy nekem óriási élmény, amikor megszólal az orgona, mert én azt gondolom, hogy ez az az orgona, és nem véletlenül találták így ki Angsterék, hogy betölti a templomot. Tehát amikor megszólal, akkor néha úgy érzi az ember, hogy beleremegnek a falak ebbe a hangba, ami betölt mindent. És én azt gondolom, hogy ha ez az a pont, ez az a pillanat, amikor az ember teljesen el tud varázsolódni, és át tudja magát adni, akár az éneklésben, vagy akár egy hangverseny alkalmával is, annak a pillanatnak, amikor azt mondja, hogy most több történik itt, mint egyszerű hangverseny, hanem most felemelkedhet a lélek, és hogy az Isten közelébe érezheti magát.
mennyivel másabb, úgymond, az avasi orgonán játszani, nem tudom, hogy más orgonákon volt-e szerencséd játszani, próbáltál-e már ki más orgonákat, mivel másabb?
Alapból kettő orgonám a templomnak, ugye, ha összehasonlítjuk, hogy a lenti orgona, a váradi orgona, az igazából majdnem kétszer akkora. Viszont ugye, a tisztacsasszony pont mondta, hogy hangzását tekintve erős hang az Amstel orgonák, ugye az Amstel gyerek, ez tényleg annó, így tervezték a hangzást is, ugye úgy állították a szélnyomást és többi paramétereket, hogy tényleg a sípok sokkal hangosabban és erőtésebben szólnak, mint a többi orgonán. Tehát a várdi orgonán az Amstelhez képest bizonyos sípok halkabbak. Tehát, hogy sokkal több erő van ebben az orgonában, mint a másik orgonánkban. Én egyébként segédkántor voltam a Beves templomban is, tehát volt szerencsém az az orgonához is, 3 éven keresztül. Hasonló a hangzás világa, viszont a mechanikus rendszer miatt sokkal másabban szól meg a maga a hang, de hasonló. Tehát az ereje az orgonának sokkal erősebb, mint a mai orgonák többsége. Maga ahhoz képest, hogy mennyi regiszter van benne, sokkal hangosabban tud megszólalni. Pont azért, mert Angsztai József a térre tervezte a hangszert, tehát az igazatotta a hangzás világot és a hangerőt is.
És hát itt meghallhattuk, hogy lelkészként, hogy a hangzásvilág az milyen érzelmeket vált ki belőled kántorként, amúgy milyen érzelmeket vált ki, amikor egy-egy istentisztelt alkalmával megszólaltatod ezt az Angsztal orgonát.
Hát erre az ünnepeket lehetne ugye például felhozni, hogy karácsonykor megszól a dicsőségem az Istennek, amikor az orgonán ugye az ember bejátsza a pedálbasszusba magát a dallamot, és az egész templom beleremeg, akkor szerintem az égig hatol. Tehát átnézik a testvérek is szerintem azt, hogy tényleg az érzelmeket át lehet vele adni. Ugyanúgy nagypénteken például a tragédiát, az emberiség tragédiát, hogy megöltök az Isten fiát, át lehet adni az orgonával, magával. Hogy tényleg úgy lehet megszólaltatni, és ez sok helyen nem lehet elérni, sajnos ugye nincsenek az orgonával olyan állapotban, hogy tényleg érzelmeket tudunk vinni a kántori szolgálatba. És sokszor ugye az énekekhez az ember hozzáregisztrálja az orgonát is. Tehát a vidámabb énekekhez ugye nyilván lehet egy kicsit hangosabban regisztrálni, jobban átérzik az emberek azt, hogy tényleg miről is szól az ének. Tehát nem csak a szöveg szempontjából érzik át a jelentését, hanem a maga a hangzásvilágban is át tudják érezni azt, hogy miről is szól az adott ének, és hogy mondjuk az ünnep is miről szól.
Mi az a kedvenc darab, ének, amit esetleg szoktál játszani, vagy szoktatok játszani, vagy ami nagyon szépen hangzik ezen az orgonán?
Nekem főleg a ilyen, hát hogy mondják, ez bimmált énekek jobban tetszenek. De a térmagadhoz drága Siont, azt nagyon gyakran szoktam énekelni, mert az egy tényleg egy nagyon szép ének, és jól lehet ezen orgán előadni. Illetve a Kiistenének átad mindent is, az is egy olyan ének, amit szerintem hitelesen el lehet adni az orgonám. Illetve ugye a ünnepekkor nyilván a megszokott énekek, a dicsőségmében az Istennek, Krisztus feltámadt, ezeket nagyon jól el lehet adni az orgonákon. Tehát ezeket én szeretem is játszani.
Az ünnepi alkalom ez neked milyen érzelmeket váltott ki? Hogyan érezted az ünnepi alkalom során magad?
Hát ugye ez az egész onnan indult, hogy karácsony előtt én megnéztem, ugye az orgonánk már 130 év, hogy megépült. Hát valami biztos történt az avatás során, elkezdtem utána nézni. És ugye ami kiderült, hogy 1896. március 29-én, tehát napra pontosan 130 éve adták át az orgonát, és ez igazából történelmi szempontból is egy hátborzongató esemény volt, hogy az ember ott van, és pontosan 130 éve itt ültek a gyülekezetek, és ugyanezt élték át. Tehát, hogy tényleg az, hogy ez az egész, hogy a lelkészek ugye vevők voltak erre, tehát ez sok helyen nem biztos, hogy így van. Tehát ez magában fontos volt számomra, hogy ezt az egészet, amit én úgymond kitaláltam, ugye jól fogadták. Avattunk egyébként emléktáblát, és úgymond az orgona elé ki van rakva maga az évszám, és az, hogy tényleg mi történt 130 éve. És hát én meghatódtam Isten igazából. Tehát, hogy nagyon-nagyon megható volt az egész, hogy az orgonát ennyire megbecsítik a gyülekezetben, és ennyire fontosnak tartják, hogy ez a hangszer ez megszólaljon, és minőségi, hát mondhatom, hogy élmény, de hogy minőségi hangzással szolgálja az Isten igéjét, és az Isten tiszteletet.
Kedves hallgatóink, 130 éve avatták fel a Miskolc-avasi református gyülekezet Angster orgonáját, erről szólt iminti összeállításunk.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, a következő percekben a sünökről, illetve a széncénegékről is hallhatnak, ugyanis a most következő néhány hétben mindkettővel találkozhatnak, akár a miskolci kert tulajdonosok is, hiszen a kerti munkálatok közben a megbújt sünökre bukkanhatunk, de udvarunk rendezése, takarítása kapcsán széncénegéket is láthatunk, akik egész különleges helyekre is fészkelhetnek, akár postaládánkba is. Orbán Zoltánt, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallják a két téma kapcsán.
A tavasz jó idő közelette kapcsán, bár hát már sokszor ugye 15 fok feletti hőmérsékletet is mérhetünk, két állatról is beszélnünk kell. Többek között a széncénegékről, illetve a sünökről. Ugye sokan elkezdik kertjükben a munkálatokat, a hétvégi telkükön a munkálatokat, próbálkoznak azért rendbe tenni az udvart, a zöld felületeket, és hát ilyenkor azért a sünökre nagyon-nagyon vigyázni kell. Egy néhány jó tanácsot adjunk itt a családihez, illetve kerttulajdonosoknak, hogy hát hogyan lehet megóvni ezeket az állatokat.
Igen, köszönöm ezt a felvezetést, mert elhangzott egy olyan kulcsszó, amit állandóan hallunk, és teljesen ártalmatlannak tűnik, és az egyik legrosszabb dolog. rendbe tenni a kertet. Ugye, ha körbenézünk az országban, magánkertekben és a parkokban, van egy olyan gyakorlat, ami nem jó a kertnek, nem jó a parknak, tehát nem jó a növényzetnek, nem jó a körülöttünk élő lényeknek. Ugye ez az a felfogás, hogy a kert akkor rendezett, hogyha a gyep le van nyírva szinte tövig, tehát golfgyepről van szó, az egész kertben, egész parkban nincs egyetlen egy gram lehullott lomb se. Most ez miért rossz? Egy ilyen szép golfgyepes kert, az egy steril, szinte teljesen üres, idézelbe élő hely. Kis túlzással ugye egy golfgyepben van a fű, ami általában egy fajhoz tartozó, vagy egy genetikai állományhoz tartozik, meg van rajta golfozó. Amerikában meg mondjuk van aligátor, akkor az majd három faj. Ugye azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy milyen szép egy lenyírt gyep. De hogyha figyelembe vesszük azt, hogy amikor a kertből és a parkokból a kertgondozás címén már ősszel elkezdjük eltávolítani az összes lehullott lombot, és legkésőbb tavasszal ezt mindenképpen felszámoljuk, megsemmisítjük, elvitetjük az önkormányzattal, akkor ez azért rossz, mert a lombhullató növények, fák, bokrok, amikor lehullatják a lombjukat mondjuk egy erdei, nem emberi élőhelyen, akkor az a hullott lomb folyamatosan elkezd lebomlani. A lebomló növényi szerves anyag, az visszakerül a talajba, tehát ugye a fa nem a semmiből építi fel a testét, a törzsét, az ágait, vagy a bokrok, meg a leveleiket, hanem a talajból kivett tápanyagokból. Azonnal hiányozni fog. Tehát az valahogy vissza kell, hogy táplálódjon, hogy ez egy fenntartható rendszer legyen. A lombhullató erdőkben ugye ezt biztosítja az évről évre ledobott hihetetlen mennyiségű lomb, illetve az elpusztuló fák kidőlnek, lábon korhadnak, visszajutnak a tápanyagok. Tehát amikor elvisszük a kertekből, a parkokból az utolsó gram lehullott lombot, akkor gyakorlatilag folyamatosan évről évre kiüresítjük a talajunk tápanyagtartalmát, ami vissza fog hatni a növényekre, ha kevesebb a tápanyag, a növény nem érzi jól magát, elkezd betegeskedni. És itt jön a következő szempont. Ugye a talajtani, talajfizikai, talajökológiai vizsgálatot igazolták, hogy a magasabb szervesanyagtartalmú, magasabb humusztartalmú talajoknak például a vízmegtartó képessége is jelentősen jobb, mint az alacsony szervesanyagtartalmú talajoké. Gondoljunk egy sivatagi homokra. Tehát, amikor elviszük a lombot a kertből, a parkból, akkor nem csak a talaj tápanyagtartalmát csökkentjük folyamatosan, mesterséges módon, hanem rontjuk, jelentősen rontjuk a talajoknak a vízmegtartó képességét, ami ugye a klímaváltozás közepette egyre fontosabb, és ugye ott ér össze ez a dolog, az előbb említettem növényegészségügyi vonatkozást, hogy miközben egyre durvább a klímaváltozás, az aszály, a hőség, ez ugye negatívan hat a növényre, tehát egyszerűen ő ugyanúgy megsínli az egészsége kapcsán, mint mi emberek, vagy mondjuk az állatok, és hogyha a talaj kiüresedése, tápanyag hiánya miatt eleve már betegesebb a növény, rosszabb az ellenálló képessége, akkor még jobban meg fogja viselni a tápanyag hiánya miatt egyre erősödő talajasszály, talajnedvesség hiány is. Tehát, amikor a sünikről beszélünk, és a sünök védelméről, arról, hogy most tavasszal, hogyha kimegyünk és idézelben rendbe akarjuk, tehát sterillé akarjuk tenni a kertünket, gondoljuk végig, hogy miért ördögtől való az, hogy mondjuk a kertben, a parkban lehulló lombot, amit nem vitettünk el, nem számoltunk fel ősszel, az megmaradhatott. Mondjuk nyilván nem a bejárati ajtó melletti gyönyörűen lenyírt gyeprészen, hanem mondjuk a fák alatt, árnyékban, a bokrok között. És hogyha éveken keresztül folyamatosan a kert, a park bizonyos helyeire depózzuk le a hullott lombot, és ugyanoda öntjük majd rá mondjuk a tavasztól nyár végig lenyírt füvet, akkor ott folyamatosan bomlik ez a növényi rész, nem büdös, nem veszélyes, nem fertőző, akkor visszajutnak a tápanyagok a talajba, hogyha néhány évente ezt a komposztálódott halmot szétszórjuk a talajba, akkor növeljük a szervesanyag tartalmát, tehát a tápanyag visszajutását segítjük, és a vízmegtartó képességét a talajoknak, plusz, hogyha állandóan ott vannak ezek a növényi halmok, akkor ezt a környéken élő állatok, sünök, gyíkok, békák, beporzorok, poszméhek megjegyzik, és oda el tudnak menni telelni. Tehát egy szó, mint száv, hogyha most tavasszal kimegyünk ilyen tavaly ősszel képződött lomb és rőzserakásokat felszámolni, egyrészt számoljunk arra, hogy még tart a sinyöknél a téli álom, hiszen ők akkor fognak felébredni, amikor tartósan 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, tehát éjszaka is, tehát még bőven alszanak a sünik, és hogyha az alapi rész felé tartunk a növényalom felszámolásában, már olyan 20 centinél vagyunk a talajhoz közel, akkor munkakesztyűs, védelmi kesztyűs kézzel, a vasfella nyelével forgassuk át a következő adagot, és hogyha nincs bensőn, akkor pakoljuk csak föl. Ha sűn találunk, akkor no pánik, nem kell megijedni, szigorúan tilos bevinni melegre ide-oda. Fogjuk meg, a közeli bokorral tegyük be, és halmozzunk rá annyi növényt, ami eredetileg rajta volt. De hangsúlyozom, ez a munka minden évben elkerülhető lenne akkor, hogyha most idén ősztől, sőt, idén nyártól a fűnyírási szezonban gyakorlatilag kijelölünk a kertben, a parkban egy vagy több ilyen helyet, ahova elkezdjük gyűjteni. Ugye kidolgozta a Madártan Egyesület évekkel ezelőtt a természetvédelmi rőzserakás koncepciót, ami egy nagyon érdekes, izgalmas dísze lehet a kertnek. Ez egy ilyen növényhalmat képzeljünk el, és hogyha tudunk szerezni, vagy a kertben, parkban képződik majd a viharok alatt, vagy a most a téli időszakban, ilyen csukló, vastag, leszakadt ág, aminek jó lombos a vége, akkor ebből 2-3-at őrizzünk meg. Ezt egy-egy mozdulattal rá lehet tenni erre a növényhalomra, nem fogja elfújni a szél, és az egész nagyon látványos lesz, mert a környék madarai, hüllői, rovarai tudják ezt egy kis miniatúroázisként használni, és természetesen alatta a sünök is jól őrizik magukat, hiszen ugye most arról beszélünk, hogy az őszi lombhalmok felszámolásánál a még téli álmot alvó sünökre kell vigyelni. Igen, ám csak amikor majd április első felébe, közepére reméltek felébrednek a sünik, akkor nekik minden nappal szükségük van nappali búvóhelyre, menedékre, hiszen ők éjszakai állatok. Tehát, hogyha egy kertből sterillétéve azt eltüntetek minden növényi halmat, akkor sünöm se lesz. Tehát, visszatérve az eddig elmondottakra, hogyha a sünökre is gondolva állandó jelleggel fenntartunk, kialakítunk és fenntartunk a kertben egy növényi halomrakást, akkor gyakorlatilag ez alatt nem csak téli álmot tudnak háborizatlanul aludni a sünök, de az aktív időszakban, tehát novemberig, a nappali pihenőjük is lehet itt, a nőstények pedig itt tudják világra hozni a kölykeiket.
Arról nem beszéltünk még, miért fontos az, hogy vigyázzunk a sünökre? Miért idézőjelben hasznosak ők, kellenek ők?
Most az eddig elmondottak alapján azt tudom, merem mondani, hogy a sünök másod, harmad, ötöd sorban fontosak. Mert gyakorlatilag ugye a sűnvédelem kapcsán arról beszéltem, hogy arról beszélgetünk, hogy a kert és a park növényeit védjük elsősorban, illetve első körben. Arról nem is beszél, hogy sokkal kevesebbet kell dolgozni. Ez mind magánemberként, mind közteti alkalmazónként, önkormányzati alkalmazónként, vagy vállalkozóként, ez egy fontos szempont. Tehát meg tudunk takarítani egy csomó felesleges és egyébként káros tevékenységre fordított időt, de egyébként, hogy miért fontos a sünök jelenléte? A körülöttünk élő élőlényeknek, növényeknek, állatoknak a mai világban alapvetően két fő ökoszisztéma szolgáltatása van. Ezt szoktuk hangsúlyozni, kiemelni. Az egyik a gyönyörködtetés. Szép, aranyos, olyan furán néz ki, hogy csak na, izgalmas, szarvasbogár, hím, most mondtam valamit. Másrészt pedig ezek az élőlények hatnak a környezetre. Tehát például, ha van egy az emberi szemnek is nagyon szép, virágos ágyás, vagy mondjuk nem nyírom le mindenhol a füvet, hanem meghagyok ilyen néhány négyzetméteres, néhány tíz négyzetméteres nyíratlan foltokat, ahol be tudnak érni, virágot tudnak hozni a lágyszárúak. Az egyből beporzó legelő lesz. Tehát a környéken meg tudnak élni a beporzók, és ezek a beporzók meg tudnak élni, ezért például beporozzák a gyümölcsfákat, meg a málnát, meg a szamócát, és akkor van gyümölcsünk. Ha kirakok méhecske hoteleket, akkor ezek a beporzó magányos méhes darásfajok, ezek még szaporodni is tudnak. Hogyha van sün a környezetembe, illetve a menedéknek is köszönhetően vannak mondjuk zöld és barna varangyok, akkor az éjszakai portyájuk alatt ezek az állatok rengeteg elsősorban gerinctelent fogyasztanak, férgeket, puha testűeket, ízeltlábúakat, és ezek között rengeteg a mezőgazdasági, kiskerti és parkok növényeit pusztító, károsító faj. Tehát amikor van egy sünöm, van egy békám, gyíkom, stb., akkor nem csak gyönyörködhetek bennük, hanem teljesen ingyen kapok egy olyan biológiai védekezési potenciált, bizonyos növénykártevők, vagy akár az ember, a kutyák, a macskák, a háziállatok számára veszélyes betegséget terjesztő rovarok ellen, amit nem nekem kell elvégezni, sok munkával, sokkal kevesebb hatékonysággal, esetleg mérgeket bevetve. Tehát alapvetően a sünök jelenléte, és akkor a harmadik ökoszisztéma szolgáltatása a sünöknek, vagy egy-egy ilyen, nevezzük ugye egy bizonyos élőhelytípus nagykövet fajának az, hogyha őket védjük, akkor az élőhelyüket is védjük, tehát ha a sünökre odafigyelek, akkor védem a kertemet, védem a parkomat, sokkal tovább lesz zöld, sokkal tovább lesz egészséges, és még mondjuk az unokám, vagy a dédje, vagy az ükunokám is ülhet a diófa árnyékába. És elindultunk ugye a süniktől.
És milyen széles a kör, amiben ők is segítenek, vagy ahová el lehet jutni. Hasonlóan nem tudom, széles köre lesz-e annak a most következő témánknak, de hát a tavasz kapcsán itt a széncinegéknek a költözését, a fészkelését is egy picikét figyelni kell, mert hogy ők még akár postaládákba is fészkelhetnek, egészen különleges helyekre, ahogy néztem is, úgyhogy nézni kell a postaládáinkat is. Mit tehetünk az ellen, hogyha ők bizony oda kezdik el a fészküket megépíteni, vagy már akár meg is építették?
Ugye évek óta kiadjuk ezt a közleményt, a média segítségét is kérve, mert hogy évről évre érkeznek hozzánk ilyen aggódó, érdeklődő bejelentések, hogy beköltözött a postaládába a széncinege, jaj, mit kell csinálni. Nincs gond, semmi probléma, az egész egyébként egy ilyen nagyon barátságos, nagyon jópofa dolog szokott lenni, általában azt tapasztaljuk, az emberek is így fogják föl, és sokkal egyszerűbb, hogyha erre felkészülünk. Miről van szó? Ugye a széncinege Magyarország 5 leggyakoribb madárfaja között van, több mint 1 millió becsült páros létszámmal. Ez nem csak a leggyakoribb és legnagyobb termetű széncinegénk, de a településeken is általánosságban előfordul. Az egyik leggyakoribb énekes madár. Hogyha mondjuk a területi előfordulását nézzük, nem is feltétlenül csak az egyet számot. Most a széncinegének az egyik nagyon különleges életmódbeli sajátossága, ami egyébként hozzájárul ahhoz többek között, hogy a lakott területeken is ilyen gyakori legyen, hogy nem ragaszkodik, ugye a cinegék általában és alapvetően odúköltők, harkályodukat használnak erre, és a legtöbb cinegefaj ragaszkodik a klasszikus harkályodukhoz, és mondjuk magasan lévőkhoz, 4, 6, 8, 10, 15 méter magasan lévő harkályodukhoz. A széncinege azt a trükköt alkalmazza, hogy nem ragaszkodik ehhez, hanem nyitott ezen a fajta viselkedésén, és bárhová beköltözik, aminek az oldalai és a teteje fedett, és van egy számára átjárható bejárati nyílás, tehát képes beköltözni nem lezárt kerítés oszlopcsőbe, viszintes korlát csövébe, tehát valami egészen hihetetlen helyekre, bármi, amilyen cső jellegű. Az egyik legextrémebb, amit én fotóztam, láttam Budapesten, egy ültetett fa, főkert által sok ezeres szám nagyságrend elültetett fák mellé betettek a kertészeti szakemberek ugye 15 centi átmérőjű műanyag csövet, ilyen alakcsövet, amivel a gyökérzónába tudják vízpocsékolás nélkül alocsolást elvégezni, és a cinege beköltözött több mint 1 méter mélyre is ott költött, illetve most eszembe, hogy olvastam olyan cikket is, hogy biztos mindenki látott már ilyet, hogy amikor be van sűjesztve egy ilyen közterületi vízvezetéknek a csapja. De ez bent van a talajszint alatt egy ilyen öntött vas kis házikóba. És akkor azt a tetejét le lehet emelni, és akkor ott van alatt egy ilyen szelep, vagy csap, és azt meg tudom nyitni, és akkor mit tudom én, tud locsolni mondjuk a főkert megint csak, hogy őket emlegessen. És akkor egy ilyen földbe sűjesztett vízszelep háznak a tetejében akkora lyuk volt, hogy kényelmesen 2 vagy 3 ujjat betéve tudjuk felemelni, ott befért a cinege és oda költött be. Tehát a széncinege tényleg nagyon-nagyon nyitott a tekintetbe, és hogyha ezt vesszük alapul, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a széncinegék esetében a postaládába a költözés az egy ilyen konzervatív viselkedés. Ugye milyen postádokba tud beköltözni, csak olyanokba megy be, ahol a levél bedobó nyíláson lévő kis automatikusan visszaeső kis ajtó, az vagy hiányzik, vagy berozdásodva felakad. Tehát, hogyha ilyen a postaládánk, akkor számítsunk arra, hogy beköltözhet színege. Ha nem szeretnénk, hogy beköltözön, akkor eleve csináljuk meg ezt a kis ajtót, vagy cseréljük le a postaládát egy olyanra, ami van ilyen. Mit fogunk látni? Ugye a színegi költési időszaka viszonylag korán el szokott kezdődni, ne beszéljünk a szélsőséges lehetőségekről, de mondjuk alapvetően azt lehet mondani, hogy az első színcínege fészekaljak általában március vége, április elején már teljesek. Tehát azt fogjuk látni, hogy reggel együnk, hozott-e Margitka a postás levelet, kinyitjuk, nincs levél, viszont van benne 3, 4, 5, 8, 20, 30, 50 szál moha. És akkor az emberek majd, mi az, megint szórakoztak a kölykök iskolában, mert beleszóltak, és akkor kisöpli. De ezt ne csináljuk, akkor tudjuk, hogy van színcínege. Most a tapasztalat az, hogy az emberek ilyenkor nagyon szoktak örülni, hogy milyen izgalmas. Csodájára jár az utca, a szomszéd mancika, mert hogy valami fantasztikus. Tehát ebben az esetben azt szoktuk javasolni, egyébként a sufni tuning és a józan magyar paraszti ész ezt meg szokta oldani, az emberek írnak egy ilyen sajtpapírra egy kis cetlit, kedves postás úr, hölgy, kérem ne dobjon semmit a postára, a madárka költözött bele, akkor kiakasztanak egy nejlon szatyrot, egy ilyen vastag műanyag lefolyócsőd darabot, vagy felszelnek egy második postaladat, hogy kérem ide dobja. És akkor nincs semmi gond. A szénszínek megépítik a fészküket körülbelül egy ilyen 5 nap alatt, 5-7 nap alatt, és akkor utána a tojó minden nap rak bele egy tojást. És az utolsó lerakása után, tehát általában az 5.-6. környékén kezd el kotlani. Tehát azt javasoljuk, hogy ha meg is akarjuk nézni a fészkeket, soha ne éjszakat csináljuk, napközben, valamikor olyan 10 óra és 2 óra között, amikor a legmelegebb van, és akkor nyugodtan néhány naponta a fészeképítés a kotlás időszakában is, néhány naponta 10 és 2 óra között nagyon óvatosan, lassan, halkan nyissuk ki a postaládának az ajtaját, és ha szerencsénk van, és már tart a kotlás, akkor 10 esetből akár 8-9-szer a tojó ott fog maradni a fészken is. Nagy, fantasztikus, fekete szemével ránk pislogva néz, hogy akkor mit akarunk, és nagyon lassan, óvatosan csukjuk vissza az ajtót. Amikor kikeltek a fiókák, akkor azt javasoljuk, hogy várjanak legalább egy 3-5 napot, mert akkor már elkezdenek tollasodni, erősödni a fiókák, és akkor nyugodtan, akár naponta egyszer be lehet nézni a szomszéddal, a gyerekkel, unokával, csak saját gyönyörködtetésünkre is, és akkor megcsodáljuk a fészekben ülő fiókákat, nyugodtan beszéljünk a szomszédasszonnyal, vagy a postással az etetési időszakban, csak azt javasoljuk, akkor inkább menjünk arrébb a postaládát, egy 3-4-re.
Ne zavarjuk őket.
És egyébként testközelből lehet megfigyelni, hogy a madarak etetnek. Egyébként, ha túl közelinek érzi a madár a jelenlétünket, akkor ezt nagyon hangos, feltűnő hangadással és a körülöttünk való ugrással jelzi, hogy ez neki sok. És akkor szépen arrébb megyünk, és tényleg úgy van, hogy megy az ember arrébb, na itt még veszekszik velem a cínege, szó szerint 10 centit arrébb lépek, és akkor meg már bemegyetett. Ezt szépen végig lehet csinálni. Az egész procedúrát kb. 2 hónapig tart, és amikor kirepültek a fiókák, akkor nyugodtan dobjuk ki a fészket, fújjuk ki, söpörjük ki, és akkor gyakorlatilag visszakaptuk a postaládánkat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, Orbán Zoltánnal beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.